reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Rechnitzer János vagyok, a Széchenyi István Egyetem tanára, a regionális és közpolitikai tanszék vezetője. A mai előadás a területi menedzsmentről szól. Ez az előadás kapcsolódik a kurzushoz, a non-profit gazdaságtan kurzusához. Egy olyan típusát szeretném önöknek bemutatni itt a menedzsment rendszereknek, amelyek erőteljesen a térhez, a területi egységekhez, a régiókhoz, a városokhoz és a településekhez kötődnek. Az az előadásom célja, hogy megmutassam önöknek, mi a különbség a vállalati, a közintézményi és a területi menedzsment között. Ezt a differenciát szeretném önöknek bemutatni, ábrázolni, illusztrálni és persze példákkal jelezni. Na, induljunk ki abból a összefüggésből, hogy valójában a menedzsment a közszférában milyen összetételben, milyen kombinációban, mennyiben más a menedzsment a közszférában, mint amit önök tanultak a vállalati menedzsmenttel kapcsolatban. Hát egyik az, hogy a közszféra, a közpolitika, a közintézmények, az az állam, illetve a közösségnek olyan intézményrendszerei, amelyek valami közösségi funkciót látnak el, közösségi funkciót szerveznek. Ennek a közösségi funkcióknak a tere a 21. században egyre bővebb, egyre gazdagabb, de ugyanakkor átrendeződik is. Gondoljanak arra, hogy közfunkciót látunk mielőtt most a Széchenyi István Egyetemen, arra, hogy felsőoktatási tevékenységet folytatunk, a tudást adjuk át önöknek. Közfunkciót lát el a szemétgyűjtő bácsi, aki reggelente elviszi a szemetet, és feldolgozzák valahol egy szemétműbe. Közfunkciót lát el az a non-profit szervezet is, amely a gazdaságfejlesztést, a gazdaságélénkítést segíti. Látják tehát, hogy ez egy nagyon széles kör, nagyon sokféle szereplő működik ebben a közszférában. Ennek a közszféra felé is a 20. század végétől beáramolnak olyan módszerek, metodikák, amelyek az üzleti életben jelentek meg, és ott sikeresen működtek, tehát ebben a közszféra menedzsmentjében megjelennek a piaci és a vállalati módszerek, ezeknek az alkalmazása, a tervezés rendszere, megjelenik az értékelés rendszere, az elemzés rendszere, amit a vállalat ugye most maga működésében alkalmaz. Megjelenik a vállalkozói szemlélet. Az előbb említett szemétgyűjtés, mint közfunkciónak, hát van egy vállalkozói attitűdje is, hiszen a szemétnek egy részét újra lehet hasznosítani. Önök is biztos bedobják a műanyag zacskót, nem, a megfelelő helyre, a papírt külön gyűjtik, ezeket lehet hasznosítani, ebből vállalkozásokat, vállalkozói rendszer is működhet, tehát van egy vállalkozói attitűdje, egy vállalkozói vonulata ennek a struktúrának. Aztán a magánszektor aktivizálása is megfigyelhető ebben, hiszen a magánszektor be akar hatolni a közszférában. Magyarországon 1000 milliárd a közintézmények finanszírozása, hát ebből mindenki valami kis pénzt akar lehasítani magának, akár a beruházásokkal, akár intézmények működtetésével, üzemeltetésével, akár új típusú kombinációkkal, új típusú fejlesztési megoldásokkal. És hát végül nagyon fontos ennek a struktúrának a kommunikációja. Hogyan kommunikálom az emberek felé a köz akaratait, a köz gondolatait? Hogyan kommunikálok egy várost, egy városfejlesztést, nem? Hogyan kommunikálok egy vállalkozói lehetőséget, egy támogatási rendszert, vagy hogyan kommunikálom, önök is találkoznak ezzel az Európai Uniós programokat? Ez mind ennek az intézményrendszernek a része, szervezete. Három fő tartópillér van, az egyik a közpolitikai menedzsment. Ez nagyon egyszerű, ezt a közpolitikai menedzsmentet kötni valamihez. Ez inkább a minisztériumok, országos hatáskörű szervek, a nagy politika intézményrendszerei, hiszen míg a politikusok a parlamentben üléseznek, sok száz kis hangya a minisztériumba, intézményekbe, háttérszervezetekbe ténykedik, szervez, hiszen dokumentumokat dolgoz fel, elemzéseket végez, stratégiákat állítanak össze, különféle tervezeteket hoznak össze. Ezek tulajdonképpen a közpolitika menedzsmentjei, ezek a minisztériumok emberei, a háttérintézmények emberei. A közszolgálati menedzsment, ez már más, ez már nem annyira a politika, nem annyira a politikai rendszerhöz kötődnék, hanem inkább a nemzetközi szervezetekhez, mint az Európai Unió. Elmentem múltkor Brüsszelbe, bemegyek egy nagy házba, 10 emelet, és képzeljék el, megyek a folyosón, és cellák tömkelege, és mindenki előtt a két képernyő, és mindenki nyomogatja a számítógépét. És megyek, és csak egymás, és kint a folyosón pedig a fénymásológépek tömege, ugye, és jönnek ki a hangyák, és intézik az európai közösség ügyeit. Ez több 10 emeletes épület Brüsszelbe, vagy Brüsszel környékén, vagy Strasbourgba éppen. Tehát ez az a közmenedzsment, akinek ugye ez a dolga, erre specializálódik. Hasonló is ebben a rendszerben jelenik meg maga a lokális és regionális közintézmények menedzsmentje, azok a közintézményi menedzserek, akik egyfajta regionális szervezeteket, regionális ügynökségeket, vagy lokális szervezeteket, városokat, településeknek a menedzsmentjét végzik. Mi a feladata tehát ennek a lokális és regionális menedzsmentnek? Hát egyrészt az, hogy a helyi térségi rendszereknek a tervezése, fejlesztése, az ott lévő ideáknak a megvalósítása, az ott lévő ideáknak a beruházásokra való fordítása, ehhez pénzeszközök, finanszírozások gyűjtése, és valami úton módon ezeknek a terveknek, céloknak a közvetítése az emberek felé. Hát emberek nélkül nem megy egy település, a polgárokról szól a világ, nem? Azokról a közösségekről, akik ott élnek, azokról az emberekről, akik egy városban élnek. Én is győri polgárként szeretném látni, hogy mi lesz a Dunakapu térrel, nem? Hogyan alakul a Dunakapu tér sorsa? Ez egy izgalmas dolog, mert ott élek, nekem ez egy fontos dolog, hogy mi lesz a városommal, de önök is, akik egy-egy városban élnek, hazamennek, látják, hogy szétbontották a vasútállomást, hát mi történt? Mi történik a várossal, nem? Nagyon fontos célja az, hogy hogy lehet az itt lévő fejlesztéseket aktivizálni, a fejlesztéseket erősíteni, hogy lehet a legkedvezőbb megoldásokat találni. Ugye itt a források mindig szűkösek, nem? Az önök zseppénze is szűkös, az én fizetésem is szűkös. Ezt a legjobban kell felhasználni, ezt a legjobban akarjuk. Hát ugyanúgy csinál egy város is a maga költségvetésével, hogy a legjobban akarja felhasználni, és ehhez a költségvetéshez forrásokat, támogatásokat kíván gyűjteni. Ennekben is nagy szerepe van, hogy gyűjtsön hozzá forrásokat, aktivizálja a különféle tényezőket. Ez egy speciális rendszerben működik, egy speciális struktúrában működik, itt a tulajdonviszonyokról majd szólunk, ez nagyon érdekes, és hát valójában egy fontos közvetítő, és erről is szólunk, hogy mi, hogy közvetít, hol, milyen szereplők között közvetít ez a menedzsment, milyen szereplőknek az igényeit, értékeit, gondolatait, elképzeléseit próbálja közvetíteni. Na ez az a közvetítő funkció, ezt Hentel nevű osztrák professzor modellje ez, az ember mindig az okostól tanulja, jegyezzék meg. Hentel professzornak a könyve a Regionális Menedzsment című könyvben ezt a modellt fölállítja, és ez a modell nagyon tanulságos a vonatkozásban, hogy ez a területi, a lokális és regionális menedzsment három nagy dimenzióban él. Az első az állam, a közigazgatás, a másik a piac, ugye a piaci viszonyok, a piaci szereplők, és a régió vagy a területi egység. Mind a három szereplő más logika szerint működik. Az állam a nagy közt akarja. A magyar állam azt akarja, hogy az emberek jól éljenek, azt akarja, hogy jól működjön ez az állam, versenyhelyzete kedvező legyen Európában. A piac mit akar? Hát a piac azt akarja, hogy nyeresége legyen, a pozíciója erősödjék meg. A régió mit akar? Azt akarja, hogy az a tartomány, az a területi egység, vagy az a város, ahol működnek az emberek, ott az emberek jól érezzék magukat, kedvező pozícióba kerül, minél többen költözzenek oda, minél többen ruházzanak be. Nos, ebben a rendszerben működik ez a menedzsment. Attól függően, hogy ennek a menedzsmentnek milyenek a funkcióik, van, kerül közelebb az államhoz, vagy kerül közelebb a piachoz, vagy kerül közelebb a régióhoz. Mondok egy példát. Egy ipari park, tudják mi az az ipari park, nem kell önöknek elmondani, egy ipari park az közelebb van a piachoz. Ugye közelebb van, hiszen ottan megveszik a területet, szolgáltatnak a vállalkozásoknak, de ugyanakkor az ipari park tulajdonosa az önkormányzat, a lokális szereplő vagy a régió, tehát ő inkább közelebb van, az ő pozícionálási magja közelebb van a piachoz. De mondjuk egy regionális fejlesztési ügynökség, amelynek az a dolga, hogy a régiót egészét kitalálja, annak a terveit dolgozza ki, az inkább közelebb van a régióhoz, közelebb van a regionális struktúrához, de az állam és a régió struktúrája között mozog. Nagyon fontos ennek az ábrának egy összefüggésrendszere, hogy az állam az fölülről lefelé, ugye top down, tehát fölülről lefelé akar irányítani, meg akarja mondani, hogy ugye mit akarunk, mit csináljunk. A helyi közösség, a lokalitás, a város, a területi egység, az pedig a saját értékeit akarja, tehát egy top down mechanizmust akar, hogy az ő értékei jelenjenek ott meg, és hát ebben egy közvetítő szerepet is ellát, elvállal, közvetítő szerepet is tesz a területi és lokális menedzsment. Ez egy izgalmas feladat, ugye, hogy az állam ki az erősebb, és hát nem mindegy, hogy ezek itt ugye most milyen értekrendszerek, értékrendszerek jelennek meg, ez speciális magatartásokat, szervezeti megoldásokat hoz magával. Ha a menedzsment rendszerek között a különbségeket keressük, ezeket a különbségeket hát érdemes végig gondolni, érdemes töprengeni. Én nem akarok ezen a bonyolult táblán végigmenni, mert egyrészt nincs időm, másrészt pedig hát majd megtanulják, hogyha akarják. De három elemet nézzük meg, a környezetet nézzük meg. Ugye a környezet esetében a versenytársak a üzleti menedzsmentnél erőteljesek. A közszolgálatnál ott a jogszabályok, a korlátok, a monopól helyzet. Hát megmondják azt, hogy kell mondjuk a vízügyi szabályozást tenni, ennek erős európai és magyar szabályozási mechanizmusa van. A civil szervezetnél, amit maguk tanulnak, a civil menedzsmentnél, ott van egy ilyen igénygazdaság, ugye, hogy az igényeket hogy tudom kielégíteni, hogy tudom fölmérni azokat az igényeket, amire egy civil szervezet működik. És a területi menedzsmentnek a környezete az Európai Unió, az ország, a térség, a területnek az elvárásai, azok a célrendszerei, az európai kohéziós politika, amely megfogalmaz célokat. A nemzeti fejlesztési terv, amit most új Széchenyi tervnek hívunk, és új elveket fogalmaz meg, vagy pedig a település mondjuk Győr városának a fejlesztési igényei. Ezek határozzák meg az ő elvárásait, vagy mondjuk szaladjunk még végig, mondjuk a politikai befolyáson, ez érdekes, ugye, hogy a politika mibe szól bele, mostanában halljuk, hogy a politika beleszól dolgokba, hát nem biztos, hogy mindenbe beleszól, hát az üzleti világban nem nagyon szól bele a politikát, a fogkrémet el kell adni, kész, ugye, hát most ez fogkrém eladás története. A közszolgálatnál hát kimutatható persze a politikának a beleszólása, a politika azt mondja, hogy ezek a jogszabályok így működnek, vagy úgy, de erre mondjuk kivételt teszünk. A non-profitnál nem érvényesül valójában a politika hatása, csak akkor, hogyha nem kapnak támogatást. Akkor ugye szidják a politikai szereplőket, és hát a területi menedzsmentnél erős a politika befolyása, erős a politikai szereplőknek az alakítása, hiszen egy politikai idea, egy politikai elv, egy politikai intézményrendszer az, amely ilyen szereplőket alkalmaz, működtet, és hát meghatároz bizonyos célokat, prioritásokat. Hát ez egy normális dolog, nem? Van egy rezsim, van egy politikai hatalom, azt mondja, hogy ez meg ez számára fontos. Jön egy másik, annak pedig ez meg a harmadik fontos. Ezek normális dolgai a demokráciának, normális dolgai a 21. század társadalmainak. Itt van az a környezeti elem, amiről beszéltünk, hogy Európa, ország, régió, ugye ezek azok a feltételek, és nagyon lényeges ennek az ábrának az az eleme, hogy a megvalósítók. Kik a megvalósítók? Hogy működnek ezek a megvalósítók? Milyen megvalósító rendszerek működnek ebben? Kik a programoknak a kedvezményezettjei? Tehát kik azok, akikre ezeket a különféle projekteket, pályázatokat kiírjuk, akikkel együttműködünk? Vállalkozók, gazdasági szereplők, települések, non-profit szervezetek, különféle közösségi szereplők, itt nagyon lényegesek a programtervezők, akik ezeket kitalálják, megálmodják, az ötlethordozók, maguk, én, amikor hazamegyek, erre kellene egy pályázatot keresni, ezt meg kéne valósítani, ezt az ötletet, nem? Hazamennek a településükbe, és látják azt, hogy lehetne itt mondjuk egy kellemesebb környezetet kialakítani. Hogy kell az alternatív szemét megoldásokat találni, alternatív hulladék elhelyezést kitalálni. Hogy lehetne rendbe tenni a települést, és erre gondolkodni. Na, találtam egy jó pályázatot, hogy lehetne ezt a pályázatot megvalósítani, kikkel lehet megvalósítani, kikkel lehet összeszedni, és ebben a területi menedzsmentnek segítséget, támogatást, támaszt kell önöknek is adni. Partnerintézmények, és nagyon lényeges maga a nyilvánosság, aki ezt folyamatosan kontrollálja, hiszen a nyilvánosság előtt kell, hogy zajlanak ezek az események. Tehát a területi menedzsmentnek van egyfajta feltételrendszere, ugye látjuk ezt a feltételrendszert, és van egy megvalósító szereplői kör, egyben tevékenységi rendszere is, hiszen ezzel el tudunk jutni oda, hogy megnézzük azokat a speciális funkciókat, azokat a speciális szerepeket, azokat a speciális tevékenységeket, amelyekben a területi menedzsment működik. Hát az egyik ilyen terület, és talán a leglényegesebb, a legizgalmasabb, maga a stratégiai tervezés és maga a programozás elkészítése. Stratégia. Mi ez a stratégia? Önöknek is van stratégiája. Nekem is van, mindannyiunk van stratégiánk, mindannyian tudjuk, hogy mit akarunk csinálni az elkövetkezendő. A holnapi program az nem stratégia, ugye? Az egy program. De hogy egy év múlva mit akarunk csinálni, az már stratégia. Az, hogy mit akarunk csinálni 5 év múlva, az már egy stratégia. A hölgyek, férhez akarnak menni, az urak meg akarnak házasodni, gondolom majd 35 éves korukban, ugye a hölgyek is inkább 32 korukban, a két éves korukban, az most Magyarországon az átlag. Gyermeket akarnak, lakást akarnak, környezetet, jó munkahelyt, tehát ez egy stratégia. Ugyanilyen stratégiának kell lenni egy településnek is. Ugyanilyen településnek is tudnia kell, hogy mit akar, mi lesz belőle 3, 5, 8, 10 év múlva. Tehát ezt a stratégiát viszont meg kell tervezni, ki kell találni, végig kell gondolni. Ez egy nagyon fontos elemző munka, nagyon értékes elemző munka, nagyon sok iteráció, sok együttműködés, sok kapcsolat és sokféle egyeztetés eredménye egy ilyen stratégia. A stratégiához információkat kell folyamatosan gyűjteni, regisztrálni kell, hogy ott mi történik, mi, hogyan zajlanak az események, időben kell ezeket elemezni, trendeket kell vizsgálni. Nagyon lényeges, amikor egy stratégiát elfogadtunk, tudjuk már, hogy mit akarunk az eljövendő években, akkor azt le kell fordítanunk programokra, konkrét lépésekre. Hogyan történik a munkahely keresés? Hol fogok munkahelyet keresni? Ugye az önök stratégia? Győrben? A Széchenyi István Egyetem hallgatóinak a 20%-a, 22%-a Győrbe keres munkahelyet. Azokon kívül, akik Győrbe laknak, ugye, akik ide jöttek. 22%. Érdekes, megnéztük most egy doktoranduson végzett egy vizsgálatot, és nagyon érdekesen kimutatható, hogy a régió és a Győr fölértékelődött a Széchenyi István Egyetemen végzett hallgatók vonatkozásában, egyre jobban emelkedik a Győr és a régióban elhelyezkedők száma, és érdekes módon a másik elhelyezkedő irány pedig Budapest. Tehát az egyetemen végzetteknek közel a 70-80%-át a Győr, a régió és a Budapest szívja el. És ez folyamatosan nő, folyamatosan értékelődik föl ezzel a terület. Ugye aki ezt a Győrt választja tanulni, az később arra vál, hát itt jobbak a körülmények, izgalmasabb a üzleti élet, jobb az elhelyezkedési lehetőség, közelebb van ez nyugathoz, ugye itt mások a hatásrendszerek, dinamikus az egyetem, tehát ez mind-mind befolyásolja ezt a választást, és hát ez tulajdonképpen egy program, az önök programja, amikor ezt megvalósítják, hogy na akkor idejövök, és akkor ezt operacionalizálom, hogy itt fogok tanulni, milyen szakon fogok tanulni, és a többi, és a többi. Ez már a programozás rendszere. A közvetítői adatok, ez nem tudom micsoda, de a közvetítői feladatok, félreolvastam. A közvetítői feladatok az, hogy valójában hogyan tudom közvetíteni a különféle szereplők között az ideákat, az értéket. Látták a megvalósítók oszlopát, ugye visszapörög önöknek az előző szlájd. Az előző szlájdban ott hogyan lehet közvetíteni a különféle ideákat a szereplők között? Hogyan lehet a szereplőket összekapcsolni? Egyszer képzeljék el, volt egy stratégiai tervezési feladatom, és összehívtunk szereplőket, ezeken a szereplők meghívtunk külföldi vállalkozásokat. És a külföldi vállalkozások ott találkoztak először a polgármesterrel, ott találkoztak először a város képviselőjével. Meg voltak döbbenve, hogy hát ő a polgármester, tényleg? Hát ez... ez ilyen ember, ez fehér ember. Ja, tényleg, lehet tőle kérdezni, lehet vele beszélgetni, föl lehet neki tenni kérdéseket. És teljesen más kapcsolat alakult ki a város és a vállalat, a vállalkozók között, amikor mi egy ilyen tervezési megbeszélésre összehívtuk a terveiket egyeztetve. Tehát látják, egy ilyen közvetítő szerepnek nagyon fontos alakítója van a közösség életében. A tanácsadás, a befektetési tanácsadás a különféle csoportoknak a lehetőségei az, hogy a csoportok ezeket a forrásokat hogyan használják, hogyan hasznosítják, és hát mire lehet használni, hogy lehet egy mikrohitelhez hozzájutni. Az innovációs tevékenység nagyon lényeges, az innovációknak, az újdonságnak a terjesztése. Ez egy külön előadás lenne, hogy valójában egy szervezetnek is, egy városnak is meg kell újhodni. Ahogy önök is megújhodnak, vesznek egy új ruhát, csinálnak egy új hajat, nem maguknak, kitalálják magukat újra, ugyanúgy egy városnak is ki kell magát újra találni, meg kell találni az új arcát, meg kell találni az új fejlesztési irányait, ehhez pedig ez a szereplői kör nagyon sok közvetítő szerepet tud végezni. És hát a kommunikáció, beszéltünk, kommunikáció a kormányzattal, kommunikációk a szereplőkkel egymás között, lobbizni, ugye nem bűn az, hogy az ember lobbizik valaki érdekében, információkat mond, segíti a döntéshozókat abba, hogy egy jó eszme, egy jó gondolat megfelelő törvényi vagy szabályozási kereteket kapjon. És hát a marketing, térségmenedzsment, gondolom ezzel azért önök is foglalkoznak, és valójában magának a szervezetnek a fejlesztése, a szervezetnek az alakítása. Na, ennek a szervezetnek a fejlesztése és alakítása az mindig egy izgalmas ügy, hogy valójában ez a lokális és regionális menedzsment milyen szervezetben, milyen szervezeti rendszerben működik. Tanulták a vállalkozás típusokat, KFT, BT, nem, részvénytársaság, zárt körül nyitott, tőzsdére lehet vinni, stb. Azért ilyen dimenziókban nem mozognak ezek a lokális és regionális menedzsmentek, bár mostanában vannak rá példák, hogy holdingszerű szervezeteket hoznak létre, tehát összevonják ezeket a szervezeteket, és egy nagyobb üzleti érdekköröket összekapcsoló, egymás segítő lokális és regionális intézményrendszerek jönnek létre. Azonban itt nagyon lényeges az, hogy működhetnek ezek non-profit szervezet formájában, erről nem kell beszélnem ebbe a stúdiumban, mert ezt önök kiválóan tudják, for-profit szervezet formában, tehát amikor nyereségorientált, és általában a vegyes megoldások az igaziak, tehát az a vegyes megoldás, hogy non-profit KFT-ben, tehát ahol vissza kell ugye a forrásokat fordítani, a nyereséget vissza kell fordítani a szervezet fejlesztésére, vegyes formában működnek, mindegyiknek megvan az előnye, mindegyiknek megvan a hátránya, ez általában szervezetfüggő. Például egy ipari park, amit korábban említettem, az inkább egy for-profit struktúrában működik, hiszen ott nyereségre lehet szerteni azzal, hogy a tulajdonosok, mondjuk az önkormányzatok beadják a földterületet, majd azt átalakítják, közművesítik és eladják a vállalkozásoknak, és ezzel ugye lehet bővíteni a földterületeket vagy a szolgáltatásokat. De mondjuk egy innovációs központ, ami Győrben is van, az ipari parkban, egy kiváló innovációs központ működik ott, hát ott inkább egy non-profit szervezetet hoztak létre, egy non-profit KFT-t, mert ott nem lehet a kezdő vállalkozótól, az innovatív vállalkozónakra egy jellemző, nincs pénze, nem? Annak nincs pénze, annak milyen van? Esze van, tudása, ötlete van, azt akarja megvalósítani, tehát attól nem lehet profitot szerezni. Na, milyen gondjai vannak persze ennek a struktúrának? Hát a gond az, hogy a méretgazdaságosság, ugye a méret, tudják, hogy hát mekkora egy szervezet, tanulták közgazdaságtanból ezt a problémát, hogy van bizonyos optimum, ami alatt már nem lehet embereket foglalkoztatni, nem lehet üzleti kapcsolatokat működtetni, nem lehet szervezetet fenntartani, nem lehet valójában működtetni olyan intézményrendszert, apparátust, ami szükséges a működéshez. Nagyon lényeges ez a méret és a méret gazdaságosság. Európában több modell van. Van olyan modell, mint a miénk, hogy sok kicsi van. És van olyan modell, mint Ausztriában, itt a szomszédban, 80 kilométerre, minden tartományban egy nagy van. Egy nagy lokális és regionális menedzsment szervezet van, és oda mindent beépítenek, és valójában ez a menedzsment szervezet működik. Annak az előnye az, hogy lényegében a szereplőket jól lehet mozgatni, ugyanakkor hátránya az, hogy elkezd önállóan működni. Ugye minél nagyobb valami, az jobban kikerül az irányítás alól, és aztán elkezd saját maga szervezkedni, nehezebb az ellenőrzés, nehezebb a kontrollmechanizmus. A sok kicsinek meg mi a baja? A sok kicsinek meg az a baja, hogy drága, nem? Párhuzamos. Mindegyiknek van informatikai rendszere, mindegyiknek van titkársága, mindegyiknek van épülete, mindegyik sok kicsinek van saját gondja, és előbb-utóbb ezek a szervezetek sajnos arra állnak rá, ha nincs egyfajta közelebbi állami támogatás, hogy mindegyikben a pályázatok a saját magukat tartják fönn, az embereket tartják fönn, nem pedig a célokat, értenek engem, nem pedig azt, amiért létrehozták őket, hanem hát maguknak termelik meg a béreket, maguknak termelik meg a működési költségeket. Éppen ezért valahol az igazság, mint mindig, a két véglet között, a kettő között van, valahol a két véglet a kettő között van, ott kell megtalálni egy optimális szervezeti modellt. Ezt, amit nem látnak itten, ezt az ábrát, ugye ez annyira átláthatatlan, na ez a magyar regionális és területi menedzsment szervezeteknek a listája, alakulásuk éve, társasági formája milyen, ott is rendkívül vegyes, egyesülettől kezdve, kérem szépen a zárt körű részvénytársaság, minden van, itt vannak a funkcióik, itt vannak a területi kiterjedésük, tehát látható, hogy Magyarország, még ez a szervezeti rendszer egy átalakulási folyamaton megy keresztül, megvannak ennek már a momentumai, megvannak az elemei, vannak nagyon nagy tapasztalatú szervezetek, vannak nagyon nagy tapasztalatú szereplői ebbe, azonban még egy átmeneti időszakát érjük ezzel. Valójában mik azok a szervezetek, amik? Hát erről már beszéltünk, csak egy ilyen összefoglalásképpen, egy ügynökségi hálózat, ami az országot, a területet, a térséget valójában közvetíti, és közvetíti felé az értékeket, egy gazdaságfejlesztő rendszer, amelynek a szerepe a gazdaság, a lokális gazdaság alakítása, a helyi gazdaságfejlesztés segítése. Láthatják itt, hogy milyen széles ennek a spektruma, üzleti angyalok kiáltanak föl, már az angyalok is üzletiek, de hogy is kérem szépen, ezek olyan szervezetek, akiknek az a dolga, hogy pénzt tegyenek be innovatív vállalkozásokba, és ezeket a pénzeket aztán, amikor az innovatív vállalkozások jól működnek, akkor kivegyék többszörösen. Persze, hát ez erről szól az üzleti angyalok szerepe, ezek inkább magánszemélyek vagy kisebb társaságok. Érdekképviseletek is ide tartoznak, a helyi és térségi fejlesztő szereplők, és hát valójában a térségi funkciókkal rendelkező fejlesztési egységek. Tehát mi is a Széchenyi István Egyetem tudományos menedzsment központja, az is egy regionális és lokális menedzsmenttel bíró szervezet, hiszen mi is nem csak az egyetemünket fejlesztjük, nem csak az itt lévő tudást próbáljuk egymásnak átadni és kifelé a piacnak, hanem ezzel a régiót is alakítjuk. A regionális folyamatokra is hatunk, a városra, a térségre, a régióra, tehát ez látják, hogy milyen széles spektrumú, széles skálájú ez a tevékenységrendszer. Végezetül beteszem poénnak, hogy szakdolgozati témákat ajánlok önöknek ebben a témakörben, jó? Hogy mivel lenne érdemes foglalkozni, mivel kellene maguknak töprengeni és gondolkodni. Magyarországon ez egy nagyon jelentős szektor, közel 1000 milliárd, mint mondtam, és hát 7-800 ezer ember foglalkozik ebben a világban, ebben a szegmensben. Természetesen a mi szükebb területünkön ott körülbelül 100 ezer ember dolgozik, de valójában nagyon sok érintőleges terület van, érintőleges rendszer, így például érdemes lenne megnézni ennek az egész struktúrának a fejlesztését, az irányítását, a funkcióinak az átrendeződését. Érdemes lenne azt vizsgálni mondjuk egy város esetében, ahol önök laknak, hogy milyen finanszírozási forrásokhoz jutott a város, azt kik gyűjtötték össze, hogyan tudták a szereplők ebből a városi célokat megvalósítani. Ezteket a finanszírozásokat értékelni, izgalmas dolog, hogy tényleg kiváltotta azt a hatást. Az a fürdő, amit fejlesztettek mondjuk egy adott városba, az tényleg működőképes. Mit tudott a város életébe kialakítani? Aztán izgalmas lenne a kapcsolati rendszer, a kommunikáció. Hogyan kommunikálnak hogyan kommunikálunk értékeket, milyen intézményrendszereken, milyen mechanizmusokon, a helyi újságtól, a helyi tévén át, a helyi szereplőkön. Eljut-e az emberekhez? Mindig ez a fontos, hölgyeim és uraim. A világ arról szól, hogy minél több embert vonjunk be a fejlesztésbe. Nem magunknak fejlesztünk, hanem az embereknek, a közösségnek, a polgároknak. És ha minél többhöz eljut ez, és minél többen látják a saját ideáikat egy fejlesztésben, akkor mellé állnak, akkor sikeres lesz egy város, egy település, egy térség. Milyen menedzsment ismeretek kellenek? Milyen tudások kellenek? Vajon a Széchenyi István Egyetemen a regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakon képesek vagyunk-e tudásokat adni ezeknek a végző hallgatóknak, hogy ezt a területi menedzsment funkciót működtessék? Ez egy nagy kérdés. Ez is nagyon fontos lenne, hogy mondjuk önök egy-egy ilyen szakdolgozatban ezt megvizsgálják, vissza tudnak ezzel jelezni az egyetemre, és ez a képzést is segíti. És végül pedig a tudások megjelenítése, a tudásoknak a rendszere. Izgalmas téma ez, hölgyeim és uraim, izgalmas terület, ez egy dinamikus új menedzsmentrendszer. Bízom abban, hogy az előadás sikerült önöket ebbe az új rendszerbe bevezetni, új ismereteket adni, és remélem kedvük lesz ehhez a területhez. Köszönöm szépen a figyelmüket!